Nagyon bízom benne, hogy többen vagytok úgy, mint én is, hogy a római levél tanulmányozása egészen felüdítő a számotokra. Olyan igazságokkal találkozunk hétről hétre, amik valóban abban segítenek, hogy meggyökerezzünk abban, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, hogy hogyan vezet az út az örök életre, hogy felszabadulhatunk abban, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy örülhetünk, hogy nincs semmitől félnünk, hogy szabad utunk van az Atyához, hogy mindenre van erőnk. Hát így olvassuk ennek a mostani vasárnapunknak az alapigéjét, mégpedig Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 5. fejezetét, a 12. verstől a 21. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulása. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük a te szavadat, amely felszabadít, amely megnyugtat, amely vigasztal, helyreállít, és bemutatja, hogy hogy gondolkodsz rólunk. Kérünk, engedd közel hozzánk a te szavadat. Urunk, hisszük, hogy ezek mennyei szavak, tökéletesek. Szeretnénk befogadni őket, hogy gyümölcsöt teremhessen az életünkben. Jézus Krisztus által, a te nagy neved dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet. Hogyha lehetőséged nyílna leülni egy kávé mellett beszélgetni Ádámmal, a bibliai Ádámmal, mit mondanál neki? Na, otthon a húsleves után el lehet majd játszani ezzel a gondolattal. Rendkívül érdekes kérdés szerintem. Mit mondanál neki? De ami talán még érdekesebb, hogy vajon ő mit mondana neked? Mit tudna átadni a saját tapasztalataiból? Mi lenne az a legfőbb üzenet, amire azt mondaná, hogy ezt tudnod kell? Szerintem, ami elsőnként elhagyná a száját, az úgy hangozna, hogy ne haragudj. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Ne haragudj, bocsáss meg. Nem ezt érdemelted volna. És aztán valószínűleg kialakulna egy hatalmas nagy beszélgetés. Sőt, lehet, hogy megelőzne téged, mert pontosan tudná, hogy minden embernek lenne egy-két szava hozzá, és azt mondanánk, hogy áj, Ádám, nem így kellett volna. Vagy azt mondaná neki némely ember, hogy azért kösz szépen. És ezek még a finomabb verziók. Mit mondana vajon? Mit mondana vajon, amikor pontosan tudja, hogy mekkora felelőssége volt, és hogy piszkosul elrontotta? És mivel 950 évig élt a Biblia tanúsága szerint, ezért volt ideje gondolkodni azon, amit elrontott. Nem is kevés. És pontosan tudta, hogy ő így néz ki. Nem ilyennek kellene lennie, nem ilyennek teremtetett, de ilyenné vált. Nagyon tetszik nekem ez a kép. Nem tudom, hogy aki készítette, mire gondol, de számomra ez a kép a bűnbe esett embernek a megtestesülése. A sár. A sár, amiben Isten életet lehelt, és így lett az ember élő lényé. A sár, akiből isteni képmás lett Isten lelke által, aki uralkodásra teremtetett, és a mai egész Isten tiszteletünk, a mai egész ige hirdetés az uralkodásnak a kérdését járja majd körbe, aki uralkodásra teremtetett, de mégis ami maradt belőle a bűneset nyomán, az egy leláncolt sárkupac. Vörösmarty Mihály közel 200 évvel ezelőtt az Emberek című versében ezt írja. Istentelen frígy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Hát ez egészen hárbolzongató. Ajánlom olvasásra Vörösmarty Mihály az Emberek című versét. Nézzétek meg, hogy Vörösmarty mennyire élesen eltalálta, hogy milyen kettős lény az ember. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Eredetileg Isten arcú lény, ami lett belőle, az az őrült sár. Ádámot nagy reményekkel, óriási erővel teremtette Isten, és hívta el arra, hogy uralkodjon, és vezesse a rábízott emberiséget. Hát el tudjátok képzelni azt a gyönyörűséget, azt a pompát, azt az ünnepi hangulatot, ami a mennyben és a földön egyszerre eluralkodott, amikor Ádámot megteremtette Isten? Tehát ne felejtsük el, a menny akkor már működik. És a mennynek a szeme láttára zajlik a teremtés. És amikor megszületik az a lény, akit Isten a saját képmására teremt, amikor megszületik az ember, az Isten szívének a kedvenc teremtménye, hát ott micsoda ünnepi hangulat lehetett. Csak gondoljatok bele. Amikor megjelenik az a lény a földön, aki olyan gyönyörű, hogy később még a bukott lányait is megkívánják, az angyalok, ő lenne Éva. Tehát az a lény, aki olyan gyönyörű, hogy a mai napig minden férfi ember szívét rabul ejti egy ilyen lény, a nő, hát akkor micsoda ünneplés lehetett. Itt áll előttünk a föld uralkodó házas párja. Ez volt Ádám és Éva. És ennek a nyomán próbáljunk meg belehelyezkedni abba a diszharmóniába, abba a sötétségbe, abba a katasztrofális viharba, ami akkor tört ki, amikor Ádám és Éva megvonták a bizalmukat Istentől. Hát képzeljétek el, hogy micsoda riadalom lehetett, hogy az angyalok között milyen tétovaság lehetett a mennyben. Mi történik, Uram? Mi van Ádámmal? Mi csinált Éva? Mit csinálnak ezek ott ketten? Láttad, Uram, hogy ott a kígyó? Micsoda rémület, riadalom, félelem támadhatott az egész teremtettségben. Mert ez a gyönyörű Isten arcú lény lebukott, lezuhant. Az, akit Isten uralkodásra teremtett, az elbukott és meg fog halni. És egészen addig olyat még senki nem látott. Gondoljatok bele ennek a tragikumába. Ádám arra született, hogy uralkodjon és örökké éljen, mégis szolgaként halt meg. Ez az ember tragédiája. Ádám arra született, hogy uralkodjon és hogy örökké éljen, és mégis, figyeljétek, minden szónak jelentősége van, szolgaként halt meg. Ennél nagyobb ellentét nem képzelhető el. Uralkodás és örök élet helyett szolgasság és halál. És annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy ezt jelenti embernek lenni, hogy meg sem döbbenünk ezen. Hát nem az van a szívetekben, hogy hát persze, Tamás, most lehet ezt még 8-féle módon magyarázni, de hát ez van. Az ember meghal, igen. És ugye vannak ilyen mondásaink, hogy a halál is csak az élet része. Aztán mégis, amikor meghal valakink, akkor ez nem annyira magától értetődő és természetes. Vagy az a mondás, hogy valamiben meg kell halni. Hát ja, valamiben, leginkább a halálba. A halál halálos. Csak annyira hozzászokott az ember a halálnak a jelenlétéhez, a halál uralmához, amiről Pál apostol ír, hogy nagyon nincs is eszünkben, hogy ez alól valahogy ki lehetne törni. Bár az ember minden korban, különböző csatornákon keresztül keresi annak a módját, hogy hogy lehetne legyőzni a halált? Hogy lehetne kidobni a nyakunkból a halált? Az örök ifjúság titka, a boldogok szigete, ugye annak idején más kultúrák, más mitológiája szerint. Hogy lehetne a halált valahogy kidobni a nyakunkból? Hogy lehetne a lelkünkkel együtt a testünket is megőrizni fiatalnak? Mert a lelkünk, ugye erről már beszéltünk többször, nem öregszik egy idő után. A testünk viszont megöregszik, és ennek a diszonanciája jellemző az egész életünkre. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten kétszer bízta két emberre az emberiséget. Először az első Ádámra, és az ő vezetése nem sikerült túl jól, mert itt vagyunk. Aztán pedig rábízta még egyszer egy emberre, és nem véletlenül Krisztusra ebben a szakaszban Pál folyamatosan egy emberként hivatkozik, mert Isten azt mondta, hogy még egyszer rábízom az egész emberiséget egy emberre, de most már egy olyanra, aki örök életre fogja vezetni őket. Ennek a kettősségéről szeretnék ma végig beszélni. Egy 20. századi rendkívül meghatározó, anglikán és angolszász körökben nagyon meghatározó lelkipásztortól származik a következő idézet, amit olvashattok a jegyzeten, és most ki is vetítem. Dr. Martin Lloyd Jones, aki a Westminster Chapelnek volt, évtizedeken keresztül a londoni Westminster kápolnának volt meghatározó figurája, és egyetemisták százai tértek meg az ő igehirdetései nyomán. Ezt mondja, az egész emberi nem történetét össze lehet foglalni abból a szempontból, hogy mi történt Ádám miatt, illetve mi történt és történik majd Krisztus miatt. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már így a történelemre. Két vezető, két teljesen más vezetési stílus, és két teljesen más hely, ahova ezek a vezetők eljuttatják a követőiket. Erről szól a Római Levél 5. fejezete. Ádám arra született, hogy uralkodjon és örökké éljen, mégis szolgaként halt meg. Ő volt az első számú vezető. Nézzétek, mi várható Krisztustól. Krisztus pedig arra született, hogy szolgáljon és meghaljon, mégis uralkodik örökkön örökké. És barátaim, a valóság, az igazság az az, hogy ezen a földön minden ember számára felkínálja Isten a lehetőséget, hogy dönthetsz, hogy melyik vezetőt akarod követni. Mert Ádám, és majd mindjárt szeretném bemutatni, hogy miért mondom ezt, Ádámnak ma is vannak követői. Annak ellenére, ami történt. Ádám, illetve a leszármazottai ma is vezetnek. Ma is bemutatnak célokat. És Krisztus, aki szeretném ismételni, arra született, ezt ő maga mondja, arra született, hogy szolgáljon és meghaljon, mégis uralkodik örökkön örökké. Két gyökeresen más perspektíva. És Isten azt mondta, hogy az első ember, az első uralom, az első vezetésnek láthatjátok a következményeit. Felkínálom a helyreállást, egy másik utat, egy más típusú vezetést, egy más típusú uralmat és uralkodást. Az egyik a halálba vezet, a másik az örök dicsőségbe vezet. Uralkodásra vagyunk teremtve. Nem tudom, hogy mennyire szoktál erre gondolni. A saját hétköznapi nehézségeid között mennyire él benned az uralkodói attitűd. Hát megmerem kockáztatni, hogy nem nagyon. Hogy nem úgy szoktál fölkelni, hogy ismét egy kellemes nap az uralkodásra. Ma kilovagolok, szemrevételezem a birtokot, és uralkodni fogok egész nap. Hát a legtöbben nem így állunk neki egy napnak, így van? Pedig uralkodásra vagyunk teremtve. De nem mindegy, hogy kinek a tekintélye alatt. Na ez érdekes kettősség, igaz? Mert az uralkodás a mi fülünk számára olyan típusú hatalomgyakorlás, amikor nincsen fölöttünk senki. Így van? Az uralkodó az a mi szemünknek, a mi fülünknek, az uralkodó az az, aki teljhatalommal uralkodik. Megjegyzem, ilyen soha nem volt a világtörténelemben, soha. De mégis a mesék alapján is így szocializálódunk, hogy a királynak mindenhez van joga. Nem volt soha joga mindenhez, sok mindent megtehetett, sok mindent nem tehetett meg, de mégis ez van a fejünkben. Az uralkodó az az, aki mindent megtehet. És majd mindjárt szeretném az ige által bemutatni, hogy honnan jön ez az emberi szívbe. Hogy az uralkodás az az, amikor nekem senki nem parancsol. A mi fejünkben ez él az uralkodásról. És mégis azt mondtam nektek, hogy uralkodásra vagyunk teremtve, de nem mindegy, hogy kinek a tekintélye alatt. És akkor egy kicsit úgy megzavarodik a rendszer, hogy mi az, hogy uralkodás tekintély alatt. Na nézzük. Ezt olvassuk az ember teremtésekor. Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, uralkodjon az ő képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Mit jelentett tehát Isten olvasatában, Isten szándéka szerint az uralkodás? Hát pontosan ugyanazt, amit ő gyakorol. Isten azért teremtette az embert, hogy rábízhassa ezt a gyönyörű kék áfonyabogyót, amit földnek nevezünk, hogy ott pontosan úgy uralkodjon, mint ahogyan ő. Az ő képmására, az ő hasonlatosságára, az ő hozzáállásának, szívének, attitűdjének, szeretetének megfelelően. Az uralom azt jelentette volna, hogy gondoskodj a rád bízottakról, és élvezd ezt a hatalmat, hogy te gondoskodhatsz, hogy szolgálhatsz. Jézus később majd azt mondja, hogy az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és hogy életét adja váltságul sokakért. Na most, hogyha ott azt mondja az Isten, hogy én olyan vagyok, gyerekek, hogy szeretek szolgálni. Nem kényszerből, hanem mert én ilyen vagyok. Én így uralkodom, hogy gondoskodom rólatok a végtelenségig, és még tovább is. És gondoskodom rólatok akkor is, ha bűnbe estek. Akkor is gondoskodom, és föláldozom értetek az életemet. Na ez a krisztusi uralom. Így képzelte volna el Isten az uralkodást. Ádám, gondoskodj a rád bízottakról. Szaporodjatok, sokasodjatok, legyetek sokan, szeressétek egymást, merüljetek el egymás szeretetében, élvezzétek azt a gondoskodást, ahogy szolgáltok egymás felé. Valami ilyesmit szeretne Isten látni az új szövetségi gyülekezetben. Igaz? Amikor kiáll valaki és azt mondja, hogy az, ahogyan gondoskodtatok rólam tegnap délelőtt, az felemelő volt és felszabadító, pedig szolgálat volt. Igaz? Isten így képzelte volna el az uralmat. Ilyen az, amikor Isten uralkodik. Az ő tekintélye alatt. Az uralkodás Istenen kívül mindig valakinek a tekintélye alatt történik. Mindig. Ha tudatosan teszi ezt, ha tudattalanul. A világ összes vezető hatalmának, valamennyi vezetőnek, kicsitől nagyig, a gyülekezeti szolgálattevőtől az országvezető politikusig a rábízott uralomról és hatalomról számot kell majd adnia. Akár tudja ezt, akár nem. Mert azért van uralom rábízva, mert Isten ezt jóvá hagyja. Erre vagyunk tehát teremtve, Isten tekintélye alatt. És aztán tudjuk jól, hogy mi történt, de azért emlékeztessük magunkat. Ezt olvassuk 1 Mózes 2.15-17-ben. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál. Ez volt Ádám. A bűn mint ahogy annyiszor hangsúlyoztam már, és mindig, mert szeretném, hogy ez maradjon meg a szívünkben. A bűn bizalomvesztés, a bűn bizalmatlanság. Ádám úgy döntött, hogy nem bízom meg tovább Istenben, és ez a tragédia. Hogy körbeveszi őt Isten minden jóval, és uralmat bíz rá, a földnek a teljhatalmú ura volt Ádám. Hát ki mondhat el magáról ilyet? Senki. Minden a lába alatt hevert, és mégsem volt elég. És mégis megvonta Ádám a bizalmát Istentől. Egy ember által jött be a bűn a világba, a bűn által a halál. A bizalomvesztés halált jelent. Az ember Isten tekintélye alatt tudott volna uralkodni. De amikor megvonta az ember Istentől a bizalmát, az ember nem tud légüres térben uralkodni. A szellemvilágban nincsen légüres tér. Egyedül Isten a teljhatalmú, mindenki más alávetett. Viszont abban a pillanatban, hogy Ádám megvonta a bizalmát Istentől, abban a pillanatban áthelyezte valaki másra. Akiben hitt, akinek hitt, a kígyónak, hogy csak ugyanazt mondta Isten, ó, dehogy haltok meg, ha nem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek, a jó és rossz tudás a fájának gyümölcséből, olyanok lesztek, mint Isten, és örökké fogtok élni, és uralkodhattok. Olyanok lesztek, mint az Isten. A bizalom az vándorol. Mindig mindenki bizalmat szavaz valakinek. Ennek a részleteiben most nem tudunk belebocsátkozni, de az ember egy bizalmi alapú lény. Megbízunk abban, hogy ha oda tették a közlekedési táblát, a közlekedési jelzőlámpát, akkor megbízunk abban, hogy az emberek ezt nem fogják önkényesen áthágni. Miért? Mert ha áthágnák, akkor nem bízhatnánk meg abban, hogy ha átmegyünk a zöldön, akkor nem fog valaki oldalról belénk csattanni. Így van? Minden bizalomra alapul a világunkban, akár tudatosan, akár tudattalanul. Az ember bizalmat szavazott Isten helyett a sátánnak. Így aztán az ember nem légüres térben lebeg a mai napig sem, hanem a sátán uralma alatt gyakorolja az uralkodást, vagy gyakorolná. Honnan van tehát ez a mesebeli vágy az ember szívében arra, hogy teljhatalmúként uralkodjon? Hát a sátántól. Mert ki az a lény ebben a világegyetemben, a teremtettségben? Ki az a lény, aki Isten trónjára tör? Az ördög. És mivel azt mondja Jézus, hogy ti a ti atyátoknak, az ördögnek a kívánságait akarjátok teljesíteni, ezért aztán úgy akartok uralkodni, mint ő. Bejött a bűn a világba, a bűn által a halál. És arról olvastunk itt az 5. fejezetben, hogy a halál uralma alatt él az emberiség. A bűn és a halál uralma alatt élünk. És néha felmerül az emberben, hogy hát hogy lehetne ezt az uralmat valahogy kidobni a nyakunkból. A valóság az pedig az, hogy elfogadjuk ezt az uralmat. Az ige hirdetői műhelyen elhangzott ez a gondolat, és nagyon tetszik nekem, hogy a bűnbeesés óta a bűn és a halál a legnagyobb uralom az ember életében. Mégsem lázad ellene senki. Elfogadjuk. A bűn és a halál uralma okés, nekünk így jó. Meg persze megpróbál az ember úgy uralkodni, ahogyan az ő atyától, az ördögtől tanulja. Na hát majd mindjárt megyünk arra, hogy mit jelent ez az uralom. Lukács 4:5-6-ban ezt olvassuk. Jézus megkísértésének a történetében. Ezután felvitte őt, vagyis Jézust az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempillantás alatt, és ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Az ördög azt mondja, hogy figyelj Jézus, ez a valóság, ennek a földnek én vagyok az ura. És a mai napig minden embernek ugyanezt kínálja fel az ördög. Tiéd lehet mindez. Te lehetsz fölül. Ne legyél már olyan kis gyík, hogy téged leuralnak. Ne legyél nyuszi, ne legyél gyáva, ne legyél mimóza, pipogya, nyápic. Hát ezt halljuk gyerekkorunktól kezdve. Kerekedj fölül, uralkodj. És aki egyszer megízleli az uralomnak az ízét, azután pontosan úgy fog viselkedni, mint ahogyan az ő atya itt a földön. Mint ahogyan az ördög. Hogy addig nem nyugszik, amíg azt nem tudja mondani, hogy minden és mindenki a lábaim alatt hever. Hát emlékezhettek, itt ült egy végtelenül tehetős üzletember az egyik kávéházi esten. És azt mondta, hogy amikor már volt jachtom, akkor azt néztem, hogy de a másik végtelenül tehetős üzletembernek nagyobb van. Amikor már minden létező médiumban megszólaltatták őt, és kérdezték a sikereinek a titkáról, akkor a másikat még egyel többször megkérdezték, és ő számolta. És azt mondta, hogy még egyel többször megkérdezték, akkor ő nagyobb uralkodó. Még mindig nem vagyok ott, ahol lehetnék. Ez az uralomnak és az uralkodásnak a sátáni természete. És itt ezen a földön ezzel találkozunk. Mit mond ezzel szemben Jézus, amikor kiküldi a tanítványokat a feltámadás után, és most itt ráfordulunk egy egészen más irányra. Eddig beszéltünk az ádámi emberiségnek a vezetéséről, az uralom gyakorlásának a módjáról, és most ráfordulunk egy másikra, a Jézusi vezetésre, mert a feltámadás után ezt mondja. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Na itt Jézus kimondja, hogy visszavettem. Visszavettem az uralmat a sátántól. De Jézus nem mondja azt, mint az ördög. Annak adom, akinek akarom. Jézus nem adja ki a kezéből, de meghív arra, hogy járjunk az ő munkájában. Mert ezután hangzik a nagy missziói parancs. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Hívjátok be az embereket a velem való kapcsolatba. Mit örökölt az emberiség Ádámtól, mint az első vezetőtől, akire Isten rábízta az egész emberiséget? Mit örököltünk tőle? A szégyent. A szégyent. A magyar kultúra az egy szégyen alapú kultúra. Ne csináld ezt, kisfiam! Mit fognak gondolni? Köszönjél szépen! Mit gondolnak apádról meg anyádról? Gyerekkorunktól kezdve ez bennünk van. Azért kell valamit csinálnunk, hogy nehogy szó érje a ház elejét. Így van? Azért kell csinálnunk a dolgainkat, hogy nehogy megszégyenüljünk. Félelmetes. Nem azért, hogy valamit elérjünk. Vagy hogy az érdemeinket lássák. Ugye hagyományosan a szociológia ezt a két típusú társadalmat állítja szembe. A szégyen alapút és az érdem alapút. Na hát a magyarok azok nagyon jól ismerik, hogy mit örököltünk Ádámtól. A szégyent. Nem vagyok elég jó. Ne haragudjatok, ez sem sikerült. Nem tudtam jól csinálni. Gáz vagyok. Kész, ez a szégyen. Nem akarok megszégyenülni újra. Mert Ádám 950 éven keresztül gondolkodott azon, hogy ezt elrontottuk. És hogyha ott az Édenben ez volt az első gondolata egymáshoz Ádámnak meg Évának, hogy miattad? Nem, te miattad? Nem, te miattad? És ez a háború zajlik ma is, férfi és nő között, férj és feleség között, akkor gondolhatjuk, hogy az a 950 év sem múlt el néhány pengeváltás nélkül férj és feleség között. Hányszor gondolhatták végig azt a szégyent, hogy miattunk élnek így az emberek? Hányszor lehetett ott Ádámnak a nyelvén, Évának a nyelvén, hogy miattad ölte meg Káin az öccsét? És azért ez már elég húsba vágó. Ez már nem elméleti teológia. A szégyent és annak az örökségét, hogy valami nagy, valami nagyon fontos elveszett, és nem találjuk vissza hozzá az utat. Ezt örököltük Ádámtól. Vezetés 1. Emberiség 1.0. Mit örököltünk Krisztustól? A reménységet. És hogyha eddig nem volt teljesen érthető, hogy Pál apostol számára miért ennyire fontos a reménység, hát azért, mert amíg megörököltük Ádámtól a szégyent, meg azt, hogy minden elveszett, addig Krisztus a reménységet hagyja ránk. Visszajövök hozzátok, bízzatok bennem, eljövök hozzátok, hazaviszlek benneteket, nem maradtok itt, bízzatok, ezen a világon nyomorúságotok lesz, de én legyőztem a világot. Ez a reménység, a helyreállásnak a reménysége, az újrakezdés reménysége, és ez van, ami szíveinkbe írva, gyerekek. Ezt tudják a keresztények felkínálni a környezetüknek. A reménységet. Hogy a szégyen helyett van tovább. Hogy a semmi helyett, a pusztulás helyett, a pusztaság helyett, ahova Ádám kivezetett bennünket, onnan kivezet Krisztus, és bevisz az ő országába. Olyan, annyira szeretem a zsidókhoz írt levél második részének a 10. versét. Nézzétek, hogy beszél a zsidókhoz írt levél szerzője Jézusról. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. Szoktál Jézusra úgy gondolni, mint egy olyan csúcsvezetőre, aki bevisz a mennybe, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre? Hát Jézus a szuper GLS bajnok. Az abszolút csúcsvezető, a megkörnyékezhetetlen, a mindenek feletti, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre. És hadd emlékeztessen magunkat újra és újra, mert ezeket a fogalmakat ki kell bontani. Mert Pál apostol összetömörítette, nekünk meg ki kell bontani. A dicsőség az az, amikor a helyeden vagy, amikor helyre állsz, amikor jól működnek körülötted a dolgok, amikor helyén van az identitásod, ez mind a dicsőség. És Jézus számtalan fiát vezeti dicsőségre. Úgyhogy ne csak úgy gondolj rá, mint a kis alázatos, szelíd, lemvászonruhás vándorprédikátorra, hanem úgy, mint aki számtalan fiát vezeti dicsőségre. Az uralkodásnak mi az eltorzult formáját ismerjük. Ezért újra kell tanulnunk uralkodni Krisztussal. Ez lesz a záró gondolatunk, mivel elhaladt az időnk. De ezt még szeretném rátok bízni. Az uralkodásnak mi az eltorzult formáját ismerjük. Ugye ezt ecseteltem. Ezért újra kell tanulnunk uralkodni Krisztussal. És ez az uralom valami gyökeresen más. Na ez röviden átszaladunk rajta. Miután Ádám elveszítette az uralkodáshoz való jogot, mint a föld egyeduralkodója, egy terület maradt meg, ahol az uralmát gyakorolhatja. Mi ez? A házasság. Nézzétek, hogy Ádámnak mit mond Isten. A büntetésben. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. minden házassági konfliktusnak a gyökere. És ezek után senki nem mondja nekem, hogy a Biblia nem a legemancipáltabb könyv az egész világon. Mert onnan indultunk, hogy férfivá és nővé teremtette őket. Teljesen egyenjogú, csak nem egyforma ember. És nézzétek, hogy a bűneset hogy torzítja el a házasságot. A férfinek, akinek az lett volna a küldetése, hogy hajtsd az uralmad alá a földet, mi marad meg? Az, hogy uralkodhatsz a feleséged fölött. Márhogy ez nem felszólítás, Isten részéről ez nem felszólítás, bocsánat, nehogy félreérthető legyek. Hazamentek férfiak. No, látod, Tamás is megmondta. Nem, ez egy tény megállapítás, hogy ez lesz, hogy a férfi, akinek a világ felett kellene uralkodnia, hol uralkodik? A felesége felett. És hát ezért van az, hogy kedves nőtestvérek, hát bocsánatot kell kérnünk, hogy rossz helyen gyakoroljuk az uralmat. És hogy hány meg hány házasság megy ebben tönkre. Hogy, de drágám, én úgy gondolnám, jó, köszönöm. De csak azt hadd mondjam már el, majd én döntök. Én vagyok a férfi. Én uralkodom, igaz? Na ehhez képest, az ádámi uralkodáshoz képest, nézzétek, mire hív bennünket Krisztus. Efezus 5.25. Férfiak, úgy szeressétek feleségeiteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Na, ez már valami nagyon más. Ez már nem az, hogy drágám, te csak maradj csendben, majd én döntök. Majd én vezetek, majd én uralkodok, rajtad is. Nem. Úgy szeresd a feleségedet, mint hogy Krisztus az egyházat. Önmagadat ad érte. Majdnem teljesíthetetlen. De ez a cél. Mi történik, amikor nem ezt csináljuk? Na, az a bűn. Az a céltévesztés. Anita, gyere egy picit, kérlek. Itt van az én tüneményes feleségem. A céltévesztés az a következőképpen néz ki. Nekem egyedül a feleségemhez van jogom, mint nőhöz. És amikor bűn történik, az úgy néz ki, hogy Anita vár engem. Igen, nagyon vár. És nekem pedig ugyanígy kellene rávágyakoznom. És aztán valahogy egy kicsit elcsúszik. Nem sokkal ment mellé, csak egy kicsit. De, és szándékosan nem állítok ide senki mást, mert még félreértésekre adna okot, de bárkit ide képzelhettek, férfiak, nők egyaránt. Amikor másra vágyódsz, amikor más lebeg a szemeid előtt, amikor mást ölelnél, azon kívül, aki a tied. Köszönöm. Ez a céltévesztés. Ez a bűn. Mit hoz a bűn a világba? A halált. A bűn mindig halált fog hozni, mindig pusztulást. Nem ragozom tovább. Még egy terület, és akkor ezzel be is zárjuk. A világi uralkodóknak a területe. Máté 20.25. Jézus magához hívta őket, a tanítványait, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. Ilyen a világi uralomnak a természete. A vezetők hatalmaskodnak. Mit mond ehhez képest Jézus? Az ő uralom gyakorlása milyen, de közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Látjátok, milyen az ádámi hatalom gyakorlás? Hát, ha nincs más pályád, apám, uralkodni fogsz a feleséged fölött. Milyen a krisztusi hatalomgyakorlás? Úgy szeresd a feleségedet, hogy add érte önmagadat. Milyen a világi hatalomgyakorlás? A vezetők hatalmaskodnak a rájuk bízottakon. Milyen a krisztusi hatalomgyakorlás? aki első akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Emberiség 1.0, emberiség 2.0. Első számú vezető ma is gyűjti a követőket. Ádám, gyere uralkodjunk, gyere győzzünk le mindenkit. Második számú vezetés Krisztus, gyere szolgáljunk, és én örök életet adok neked. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te átható jelenlétedért, és köszönjük, hogy tanítottál bennünket ma is. Urunk, úgy szeretnénk szeretni téged, hogy átformálódjunk a te képedre. Urunk, köszönjük, hogy uralkodásra hívtál el bennünket, és mi a te tekintélyed alatt szeretnénk uralkodni. Mi úgy szeretnénk uralkodni, mint akik szolgálnak. Szolgálnak a környezetük felé, Urunk. Köszönjük, hogy a mennyben te koronás főként látsz bennünket. Hogy a mennyben mindannyian megkapjuk a koronánkat, a méltóságunkat. És köszönjük, Urunk, hogy hitben ez már a miénk lehet. Kérünk, engedd meg, hogy így tudjunk élni az uralkodásra való teremtettségünkkel, mint a te követőid, mint a te szolgáid. Szeretnénk úgy bemutatni téged, mint amilyen te valójában vagy, és hívni az embereket be a te uralmad alá. Köszönjük, Úr Jézus, hogy vállaltad a halált, köszönjük, hogy vállaltad, hogy számtalan fiadat dicsőségre fogod vezetni, köszönjük, hogy mi is ezek közé tartozhatunk, és így várjuk a dicsőséget, amit te készítesz. Amen.